Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, Kaszás Gergőt.
Jó napot kívánok!
Kaszás Gergő az a színész ma, aki most egyrészt így megpróbálja fejjel lefelé elolvasni, mi van a papíromon, de nem mutatom, mint az iskolában. Nem. Tehát azt akartam mondani, hogy nincsen színész, aki nála többet dolgozna bányában mostanában.
Aha, igen, mondjuk igen.
Amivel így arra próbáltam meg tréfásan célozni, hogy Székely Csaba erdélyi drámaíró bánya trilógiájának mind a három részében, mind a három bemutatójában részt vettél. Ugye a bánya nem könnyítette meg a dolgunkat a Székely Csaba ezzel a sok bányával, mert ugye
az egészet összefoglalva van egy negyedik is, ami az összefoglaló címe, Bányavidék, és akkor ez áll a bányavirágból, az az első, bányavakság a második, és bányavíz a harmadik.
Tehát mindent elkövetett, hogy nehézséget okozzon, de azért ti bizonyára megtanultátok pontosan, hogy melyik.
A címeket igen, azt nagyon nehéz, hogy szinte minden szereplő neve I betűvel kezdődik, és az néha előfordul, hogy az egyiket játsszuk a másik után elég sűrűn, vagy elég közel, és akkor gondolkodni kell, hogy Ince, Ignác, Imre, Ilona, Imolka, tehát ezek
igen.
A nevek.
Hogy tényleg, kicsoda. Tehát, hogy minden darabban ébetűs. Aha, erre így nem. Azt valahogy azt
éreztem. Iván aztán az elsőben. Az elsőben igen. Iván, aztán a másodikban, mi volt
Ince?
A másodikban?
Nem Ince.
Ince, a polgárosan, és a végén
harmadikban Ignác. Igen. Na most nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik ezeket a darabokat, látták-e bármelyik előadását, bármelyik produkcióban, de ha nem, akkor annyit elmondok, hogy azért ez komoly feladvány a Székely Csaba. Tehát neked, Gergő, most már van gyakorlatod, hogy három Székely Csabában játszottál, és én úgy érzem, hogy a Bozó Andrea meg te vagytok azok, akik a legjobban erre rá tudtatok valahogy csatlakozni. Tehát, hogy ez... Hogy ennek van egy íze, vagy valamilyen van, azt meg akarom tudni, hogy milyen van, valami titka íze. Ennek, hogy...
Íze, nem olyan nagy titok. Szerintem nem, vagy legalábbis...
De mert a szöveg szó azért nem egyszerű ezt...
Nem egyszerű, de olyan ez, mint amikor verset tanul az ember, vagy mondjuk Shakespeare szöveget jó fordításban. Akkor... Olvasgatja, és elején azt gondolja az ember, hogy hát ez lehetetlen, hogy ezt én megtanuljam. És valahogy a dallamára ráérez az ember, és úgy belefolyik az ember fejébe.
Az ember. És aztán meg egyszerűen kifolyik a száján.
Igen. És ezért néha haragszom is egy-egy kollégára, és akkor ott szoktunk ezen vitázni, hogy itt nem érdemes, a Székely Csaba szövegeivel nem érdemes úgy körülbelül megtanulni, körülbelül mondani, hanem érdemes ennek a dallamát valahogy megérezni, és akkor nem is nehéz. Tehát nem volt nehéz igazán tanulni ezt. Ahogyan foglalkoztunk, egyszer csak jött, ezzel valami íz is jött, ezzel, és ezzel valamiféle magatartás is jött, valamiféle... Bár ez egy kreált nyelv, tehát nem egy létező. A Csaba mesélte, hogy persze az alapjai valamiféle székely beszéd, és egy székely mentalitás, de azért ez egy ő általa kiötölt nyelv. Én nagyon megszerettem. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az elsőnél az Andi is, Bozó Andi is, és én is az elsőnél úgy ráéreztünk, nem rögtön. Nagyon érdekes volt a próba időszak közepe, amikor az ember megpróbált, és én is múrik el, ahogyan azt elképzeljük, hogy elkezdtünk úgy kicsit tájszólással beszélni, de ez nagyon nem működött, és egyszer csak úgy megérzi az ember. Valószínű azért, mert nagyon jó helyzeteket ír a Csaba, és nagyon pontosan követhető lelkileg az, hogy mi történik a szereplőivel. És ezért én roppant boldog vagyok, hogy ebben a viszonylag ínséges időben ilyen én szerintem nagyon komoly anyaggal foglalkozhattam. Háromszor is.
Közben az elsőt, a Bányavirágot, azt bemutatta a Nemzeti Színház is. És aztán a Nemzeti Színházból átkerült a játékszínben, tehát nem tudtok megszabadulni tőle, az előadás, az megy továbbra is, de ahogy én emlékszem, annak a bemutatóját, vagy annak környékén láttam, akkor nekem az volt a benyomásom, ez persze személyes vélemény, hogy ők akkor még úgy nem tudtak erre úgy rá mit csinálni, amiről most beszéltünk, hogy úgy rájáérezni, és rákapni az ízére. Ez persze gondolhatják mások másként, hogy ez legalább jó, vagy máshogy jó, de én így éreztem. Ti meg gondolom, hogy azért egy kicsit tartottatok attól, hogy a városban más ponton sztárszínészek elkezdik ezt játszani. Érződött ez a ti előadásotokon, bármilyen szempont, nem az előadásotokon, hanem a játszáson, vagy akár a további bemutatókon, hogy ez valamiféle handicap, vagy nem? Tehát ezzel nem fog. Nyilván nem láttad, gondolom nem láttad
nem
az
láttam.
Előadást.
Nem láttam azt az előadást. Meg akarom majd nézni, most a játékszínben majd talán lesz rá módom. Nem tudom, hogy igazán hatott-e arra, én ezt nem tudom, mert teltházzal játszok a Pince Színházban, de hát 100-110-120 ember fér oda be. Ilyen szinten nem tudom megítélni, hogy...
Igen, nem lehet össze.
Te teltházakkal megy. Az érdekes helyzet volt, hogy annak idején Csizmadia Tibor és az akkori Pince Színházi vezetés ezt jogdíjjal lekötötte 2013. december 31-ig Pesten csak mi játszhatjuk. Majd lett egy változás a Pince Színház élén, és az új vezetés pedig nem tudom, hogy milyen feltételekkel, hogyan, miért és mennyiért odatta a Földi Robinak, tehát a Nemzeti Színháznak odatta ezeket a jogokat. Tehát lemondott erről. Ami
hát sajátos.
Igen. Tud ilyen történni, többek között például a Bányavíz volt hasonló helyzetben, hogy a Bányavíz az Örkény Színház drámaíró pályázatán első díjat nyert, pénzes első díjat, ami azt is jelentette, hogy a jogok hozzá kerültek. És Mácsai Pali úgy döntött, hogy nem akarja bemutatni ott, és ingyen odatta Tibornak, Csizmadél Tibornak a jogot, ezt én értem. Ez egy nagyon baráti és nagyon... Én nagyon kedveltem ezt a gesztusát Palinak. És azt, ahogy hallom, most a Csaba nézi a Örkény Színházi előadásokat, a Székely Csaba, mert hogy azt hiszem a jövő évadban
írna
a társulatra ír egy darabot, és ez szerintem a lehető legjobb megoldás lett így. Az, hogy a Pince Színház új vezetése átadta a jogokat, hát, ilyenkor a jogokat nem azért védi le az ember, mert kuporgatni akarja a sajátját, és csak én, hanem főleg egy friss és elég jó darab bemutatójánál azért az mégiscsak számít, hogy ezt, ha valaki meg akarja nézni, itt ezekkel a színészekkel nézheti meg. Aztán persze később majd legyen, bár vidéken nem is volt ez a jog levédve, ez Pestre vonatkozott. És akkor ezért kicsit úgy meglepődtünk, mikor kiderült, hogy a Nemzetibe fogja mutatni. Aztán utána, azóta meg, amióta bemutatták, ez azért tavasszal volt, idén viszonylag keveset játszottuk még az előadást. Tehát én nagyon remélem, én úgy látom, hogy nagyon jó állapotban van egy előadás. Ez is nagyon érdekes, hogy bemutató után két évvel van, amikor már széteső félbe kerül egy előadás, és már nem igazán tartja össze a... Már csak úgy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát olyan tisztességgel valahogyan eljátsszák a színészek, de nem, ez nagyon él, és nagyon jó formában van most az előadás. Én nagyon remélem, hogy 50-ig legalább eljutunk, most 37-nél tartunk, azt hiszem. Ami volt Egri színészként, az hatalmas szám, mert ott 20-22-nél többet nem nagyon játszottunk egy-egy előadásból. Én remélem, hogy 50-ig eljut, de van benne még, szerintem ez 100-ig is elmehet. Nem tudom.
Frissebb bemutatód, említgetem most meg, az első Erzsébet, a Vádli társulat előadása, amelyben Medici Katalint játszott, francia királynét is, de mondjuk az a leg, igen. Talán igen. Az a leg...
Hát ez Medici Katalin és Sir Francis Bacon.
Igen, de akkor is itt fogunk emlékezni rád, mert az mégis valahogy. És hát egy ilyen fekete ruhában, na mindegy, szóval azt akarom kérdezni, hogy amikor az embernek így, még ha több más feladat mellett is egy nőt kell eljátszania, történetesen ugye egy királynét, aki mondjuk anyakirálynőnek rekordára, hogy láttam, mert három királyfia volt, hogy akkor... Ehhez hozzáállva azt miképpen veszed figyelembe egy ilyen bohókásnak is mondható előadásban, hogy ez nő. Tehát ez úgy az alakításban, tehát hogy fogod ezt meg? Mert mondjuk nem tónusban, beszédmódban, nem is annyira mozgásban, tehát nincs ebben olyan nagyon hangsúlyozott nőiesség, de valahol ez mégiscsak nő. Neked ez hol nő? Most emelgeti szemöldökét, és arra gondol magam, hogy ezt miért nem én találom ki, hogy nekem mitől nő.
Hát nem tudom, hogy mi ez. Na, megvan. Ez úgy lett, hogy Kis Julcsi a jelmeztervező azt mondta, hogy vegyünk föl egy fűzőt. És akkor eleve az ember, hát a normális színész az gyerek. Tehát nagyon sok gyerek maradt még belőle. És nagyon szeret bohóckodni, játszani, ökörködni mindenféléket. És akkor nagyon élveztem azt, hogy fölvettem egy fűzőt, és igaziból az adta meg. Tehát előtte próbálgattuk, néztük a helyzeteket, azért ezek nem nagyon kibontott, nem ilyen nagyon precízen kidolgozott helyzetkék, hanem olyan inkább ilyen villanások vannak, egy-egy pillanat van. Tehát nem egy hatalmas ívet játszik ilyenkor az ember, ebben a darabban legalábbis. És nem is nagyon foglalkoztam azzal, hogy lesz ez nő. Tanulgattam a szöveget, nézegettük a helyzeteket, hogy legyen, mint legyen, és akkor egyszer csak Kis Julcsi rám adta ezt az elkészített fűzőt, amiben először alig bírtam levegőt venni, azért ez nem egy nagyon hagyományos fűző, kicsit könnyen, de mégiscsak adott valami furcsa tartást, amiben nem lehetett görnyetnek lenni, valahogy ki kellett húzni magamat. Belenéztem a tükörbe, egyszer csak a derekam is ilyen kis vékonyabb derék lett. Ilyen. És akkor egyszer csak úgy elkezdtem bohóckodni a tükör előtt, vagy itt meg a többiek előtt. Ráadásul itt többen is játszunk női szerepet. Fodor Tamás is, Bercsényi Péter is. És akkor elkezdtünk persze a próbákon rengeteg röhögés közben, elkezdtük ott játszani az eszünket, és valahogy olyan, de én általában más szerepekkel is így vagyok, hogy nem szoktam kitalálni, hogy hogyan van, hanem egyszer csak úgy belém költözik, vagy én költözöm belé, tehát egyszer csak megérzem, hogy ez hogyan működik. Mint a Bányavirág elején nagyon sokan mondták, hogy milyen jó, hogy nem kalimpálok annyit a színpadon, mint régen, hogy ilyen rengeteg gesztussal össze-vissza. És hogy ez milyen jó, hogy tudatos. És mondtam, hogy nem tudatos. Az, hogy nagyon keveset mozog, és nagyon gazdaságosan bánik a mozdulatokkal ez az ember, az valahogy egyszer csak megéreztem, hogy ez egy ilyen ember. És akkor ezt tudom mondani a Medici Katalin szerepre is, hogy egyszer csak megéreztem, hogy milyen egy ilyen nő. Biztos van bennem nő is. És amikor a Nagy Pál Gábor, aki egy zsidó pénzkölcsönzőt játszik, és én elmegyek pénzt kérni, Medici Katalinként elmegyek pénzt kérni, és akkor ott megpróbálom a nőiességemet bevetve meggyőzni arról, hogy adjon nekem kölcsön pénzt, akkor ez már, akkor rajtam volt már a fűző, és akkor már szőke paróka is a szem rajtam volt, és akkor valahogy azt éreztem, hogy egy nő biztos így csinálja, és akkor azt mondták mások, hogy tényleg úgy nagyjából így csinálja, és akkor engem is meglepesz, hogy igen, biztos van bennem nő is, meg mindenféle van bennem.
És adott a Nagy Pál Gábor pénzt?
Adott, azt mondta, hogy adott volna, de sajnos a darab szerint
nem
úgy volt
megírva,
hogy nem tehette meg.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán majd folytatjuk, de milyen zenét hallgassunk, milyen zenét szeretsz?
Hát én elég konzervatív ember vagyok. Mondjuk nagy kedvencem Tom Waits.
Jó, maradjunk rögtön az, Tom Waitsnél.
Igen, azt bármikor.
For a buck, for a buck. If you're looking for someone to pull you out of that ditch, you're out of luck, you're out of luck. Ship is sinking, the ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with the shovel and the pick. It's a job, it's a job. Money moved around. rising with the plague in the front. Turn the bomb, turn the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's a great, God's a great, God's a great business, business. God's a great, God's a great on business, business. God damn, there's always such a big temptation to be good. Be good. There's always free cheddar in the mousetrap, baby. It's a deal. It's a deal. God's a way. God's a way. God's a way on business. Business. God's a way. God's a way. God's a way on business. Business. I narrow my eyes like a coin slot, baby. Let her ring. Let her ring.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió Kun, szombat délután 4 óra múlt. Kaszás Gergő a vendégem. A ló vagy a színház iránt érdeklődés volt előbb az életedben?
Együtt, nem, gyerekszínészke voltam én, ilyen kis rádiós színészke, tudod. Tehát gyerekszerepeket.
Gyerekszereplő.
Igen, gyerekszereplő voltam, bár a Kornis Mihály vezette azt a gyerekstúdiót, Kertész Mihály néven, ahova én jártam a rádióba, és akkor ő ott komolyan próbált minket ott valamire készíteni, tehát ezt mi akkor nem csak úgy felolvasgattuk ezeket a szerepeket, hanem ilyen kis mesterségúráink is voltak 10 éves koromban. De akkor én nem akartam még színész lenni. És elég sokat rádióztam, mondjuk olyan 13-14 éves koromig, és addig a ló nem volt az életemben. És aztán egyszer csak 13-14 éves koromban, valahogy 8. általános iskolás koromban jött az, hogy ha ez így működik, meg én nagyon jól érzem magam ott a rádióban, meg nagyon jól éreztem magam Páger Antallal, meg Rutkai Évával, meg Balázs Samuval, meg ilyen nagyon érdekelt ezek a furcsa idős emberek, akiket olyan levegő vesz körül, olyan aurájuk volt, nem tudtam én akkor, de olyan nagyon jó volt a közelükben lenni. És nagyon jó visszajelzéseket kaptam, hogy én jól csinálom azt, amit tőlem elvárnak. És ezek az emberek engem kedveltek. És akkor azt mondtam, hogy milyen jó az, amikor az embert szeretik, és akkor ez biztos egy olyan dolog, ez a színészet, hogy akkor sokan majd szeretnek engem, és akkor legyek én színész. És 8. voltam. Előtte én régész akartam lenni. A lovak pedig szintén itt 7.-8. általános iskolás koromban jöttek, az meg úgy, hogy a nagyapám testvére Ludovikát végzett huszártiszt volt, és hát eléggé zűrös, a háború után pékinasként dolgozhatott, meg mindenféle más ilyen segédmunkákat csinálhatott, és 60-as évektől elkezdve már, amikor úgy lazult egy kicsit az élet, akkor lovardát vezetett, mert hát szinte anyanyelvi szinten beszélt németül is, tehát magyarul németül, és akkor ilyen lovardát vezetett Siófokon. A fia, az én nagybátyám, unoka nagybátyám, ő lovas kaszkadőr lett, és akkor valahogy úgy 13 éves koromban ez úgy adta magát, hogy volt egy lehetőség, hogy meg lehet tanulni lovagolni. Pilisboros Jenőn, ahol a kaszkadőrök voltak akkor, ott oda jártam ki, meg aztán az állatkertben volt ilyen kis, egy kis körön, ott tanítottak is minket nagyapám testvére, aztán utána az ő fia tanított lovagolni, és akkor az úgy egy jó nagy szerelem lett. De úgy nagyjából szerintem a kettő együtt alakult ki. Hogy akkor azt nem tudtam még, hogy a lovakkal mindig is akarok foglalkozni egész életemben, akkor inkább csak az volt biztos, hogy a színészet az úgy érdekelne majd kicsit később, vagy igen. Aztán a lovak is úgy alakult, hogy ezt 16 éves koromig csináltam viszonylag rendszeresen, és aztán a gimnázium alatt valahogy ez kikopott, és akkor ugye eltávolodtam a lovaktól, akkor a főiskola alatt nem jártam ezekre a lovas órákra, amikor ott tanítottak, elvileg tanítottak akkoriban még minden színész lovagolni, de annál kicsit jobban tudtam lovagolni, hogy az élvezetes lett volna. Annyira viszont nem tudtam, vagy nem volt bennem akkora nagy lendület, hogy valahova Pest környékére kijárjak állandóan lovagolni. Meg nem is vezettem soha autót életemben, tehát tömegközlekedéssel meg nem nagyon lehetett volna kijutni. És akkor úgy elkopott ez. És aztán már végzett színész voltam, meg a Katona és a Színház tagja, amikor újra jött a ló a képbe.
Te egy szakavatott ló tenyésztő vagy.
Hát igen, most mondhatnám, de hát akkor mindenféle plágium gyanúk meg. Nem, az a helyzet, hogy egy lótenyésztő szakmérnökire jártam Kaposvárot. Minden záróvizsgám meg is van, államvizsgám nincsen szakdolgozat, nem védtem meg, tehát nem vagyok végzett.
Jó, akkor nem úgy, de hát minden esetben
egy szakavatot,
és csinálod.
Igen.
És akkor láttam, hogy van a lovad olyan nincs felkeltő jellel, amelyik az ügetőn szépen szerepel, és erről eszembe jutott, hogy a lónevek azok hogyan lesznek? Tehát, hogy találódik ki egy ilyen név, és maga a ló tudja, hogy ez ő, és akkor is tudja, hogyha más hangsúlyjal mondják, és hogy van a lónév helyzet. Láttam, hogy akinek ő ivadéka, annak még van Old Shatterhand, meg Obi-Wan Kenobi, meg ilyen nevű testvérei.
Ne, úgy van ez, hogy na jó, röviden mondom, mert másoknak ez nem biztos, hogy annyira érdekes, mint nekem. Ezek ügető versenylovak, és az a lényeg, hogy évjáratonként a kezdőbetű az azonos, és aha, az ABC sorrendben megy egyre. Tehát a 2008-ban született lovak, azok O betűsek.
Ó, Istenem, és akkor nem lehetne pamacsa nevük, mert hogy nem, ó, szóval ez borzasztó. Igen. Pedig megszületik egy ló, és tisztára pamacs, na nem. Igen,
az, nem
jó?
Az első ilyen komolyabb lovam, nem, hát az igazság, hogy én ezt 96-ban kezdtem el, akkor vettem egy anyakancát, és annak született már még az évben, amikor vettem, akkor már vemhes volt, és az évben született egy csikója. És az már az enyém volt.
És ez volt a naná?
Ez volt a, nem, ez volt az olyan nincsnek meg a nanának a mamája. Ezek, ezt úgy hívták, akkor C betűvel kellett elnevezni a lovakat, ezért lett a neve Szelager. Ilyen a háború. Uh-huh. Szelavi akart lenni, csak valaki más már lestoppolta ezt a nevet, és akkor begurultam, és azt mondtam, ha nem Szelavi, akkor Szelager.
Magától értetődik.
És akkor így jöttek mindenféle csikók, azoknak mindegyiknek megvan, hogy tehát az év eldönti, hogy milyen kezdőbetűvel kell kezdődnie. És amikor a nöbetűnél tartottunk, mert előtte volt Káma, Láma, Mamma, Róma. És akkor jött a N betű, és akkor Egerben üldögéltünk a színházi büfében, és kis brainstorming beindult, mindenki mondott mindenféle hülyeségeket, mert hogy Káma, Láma, és akkor Náma, meg Néma, meg mindenfélék jöttek, nem? És a Görög Laci egyszer csak azt mondta, hogy hát figyelj, legyen a neve Naná. Ez is úgy van, hogy már akkor megvan a csikót nem kell rögtön, mint az embernél, hogy ahogy ott kipottyan az ember, akkor rögtön meg kell mondani, hogy ennek mi a neve. Hát itt Lóiknál nem így van, mondjuk fél éves korig is lehet várni. És akkor lent is voltam, láttam, hát olyan, úgy nem jutott róla eszembe semmi, olyan nagyon helyes volt, de úgy nem volt semmi, nöbetűvel kell, mi legyen. És akkor itt, amikor az egri büfében, színházi büfében Görög Laci mondta, hogy Naná, akkor azt mondtam, hogy ez nekem úgy tetszik. És akkor a Naná miatt lett az O betűs olyan nincs. Mert a Naná az olyan nem normális név. Tehát miért hívnak egy lóvat Nanának? És nagyon sokan azt gondolták, hogy ennek a neve Nana. De nem, ez Naná. És úgy jól meg is lehet nyomni, Naná. És akkor arra, hogy utána O betű, arra olyan, Naná, olyan nincs. Az olyan nincs, és azért lett két ellipszilon, mert volt az a nagyon híres versenyló, szerintem ezt mindenki hallotta már kincsem, 53 versenyben veretlen maradt, ő egy kanca volt, és nem olyan nagyon sok, de azért volt pár ivadéka, gyerkőce, és az egyiket például így hívták, hogy olyan nincs egy kanca, és ő is két ellipszilonnal. És akkor ez kicsit, bár az olyan nincs, ő fiú, de azért ez egy olyan név, amit lehet adni fiúnak is, lánynak is, és akkor kicsit valahogy a kincsem iránti tiszteletből így ezért lett olyan nincs.
Egyébként verseny szempontjából, hogy mén vagy kanca, ennek van jelentősége? Tehát, hogy,
elvileg igen, de Ananá például kancaként nyerte meg a magyar derbit, amire azt mondják, hogy viszonylag ritkán nyernek kancák derbit, egy kicsivel jobbak a mének. Meg inkább belsőben, tehát a ménekkel lehet úgy balhézni, és úgy a lányok, a kancákkal így finomabban kell bánni.
Érzékenyebbek?
Igen. Nehezebb is őket arra bírni, hogy most. Tehát egy ménnek oda csördít az ember egy nagyot, akkor az begurul, és azt mondja, és ővel lehet így meccselni. A kanca meg megsértődik, és nem, hogy gyorsabban megy, hanem elkezdi tekergetni a farkát, és azt gondolja, és ezt lehet érezni, hogy azt gondolja, hogy na majd persze, majd te mondod meg nekem, hogy mi mit csináljak, és...
Most ez lehet, hogy hülye kérdés, de vajon lehet lóval olyan karakterisztikus, vagy bensőséges, személyes kapcsolatban lenni, mint ahogy egy kutyával, mondjuk?
Nem lehet.
Talán azért, illetve azért sem, mert hogy az ember nem él vele úgy együtt, mint
egyrészt
egy
igen, de
kutyával.
Ha együtt élnék vele, akkor sem, bár valamennyi igen, de úgy mint a kutya, úgy soha nem, és ez egyetlen egészen egyszerű oka van ennek, az, hogy ő menekülő állatból lett háziasítva, nem ragadozóból. Ezért ő a teljes bizalom, látunk filmeket, meg olvasgatunk erről arról, hogy ő megy az ember mögött, nem tudom, de teljesen soha nem adja magát, ezért, mert bármikor jöhet az oroszlán, és elkaphatja a lábát, és minden így van kialakítva, ezért alszik állva a ló, ezért eszik sokszor keveset, ezért, nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem, nincs menstruáció a lónál, hanem felszívódik. Ha nem termékenyül meg a petesejt, felszívódik. Nem hagyhat nyomot, nincs semmi. Tehát, és ezért van még a legjobb kapcsolatban is a ló megtart pár lépést, nem is pár lépést, inkább az mindig ott van benne, hogy el kell szaladni, el kell menekülni, hogyha veszély van. Én nagyon bírom ezt különben a lóban, hogy ilyen nem, tehát nem nincs ez a feltétel nélküli rajongás benne, és nincs ez a önmagát teljesen feladó odaadás. Ez egy elég jó tulajdonsága a lovaknak szerintem.
Most vissza egy kicsit a rádióhoz, a gyerekszereplő korszakhoz. Említettél itt nagyszerű színészeket, neveket. Van onnan olyan emléked, ami szakmailag, emberileg visszajön? Tehát emberileg úgy érte, hogy egy színész hogyan viselkedik, vagy mit csinál, vagy hogy beszél. Ezektől a nagyoktól, ami a te szakmai életedre valamilyen szinten áttevődött, vagy mondjuk helyzetben eszedbe jut?
Van, és érdekes módon ezt akkor is éreztem. Tehát azért ez pont a kamasszáválás időszaka volt, és azt például, hogy azt látni, és én ezt fel is fogtam akkor, hogy mondjuk Páger Antal Téni bácsinak szólította ott mindenki, meg kedélyeskedett, meg viccek, nem, és egyszer csak azt mondták, hogy felvétel, és elképesztően hogy fogalmazok, tehát egészen bámulatos koncentrációval dolgozott. Rutka Éva ugyanígy. És ezt én akkor fölfogtam, hogy ez valószínű. Tehát azért voltak ott ilyen fiatalabb, meg nem olyan nagyon-nagyon jó színészek, akik közben is ott vicceket mesélgettek, és lehetett látni, hogy persze, amíg nem folyt munka, addig vagy Rutka Éva is, vagy Páger Antal is, ők is mondták a poénokat, nevettek, nem tudom, hogy feloldódtak a társaságban, és egyszer csak valami így besűrűsödött, valami koncentráció, és elkezdtek dolgozni, vagy elkezdték mondani ezeket a szövegeket. Míg mások úgy közben is a többiekkel szórakoztak. És ez valahogy nagyon erősen megvolt, és ezt azóta nagyon fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy a koncentráció, ha az ember tényleg rájön, hogy mi az, hogy ez nem egy ilyen akarás, tehát nem egy ilyen görcsös akarás a koncentráció, hanem valami mindenféle zavaró körülménynek a kizárása, és nagyon erősen, de mégis lazán maradva valamit megpróbálni közölni, valamit nagyon sűrűn megfogalmazni. Ez mindig fontos volt nekem.
Most akkor egy kicsit ugrunk. Aha. Harmadszorra vettek fel a főiskolára. Igen, 86 és 90 között jártál a főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Hát ebben a 4 évben beleesett a rendszerváltás, és volt abban az időben valamiféle diákforradalom ott a főiskolán.
Igen.
Így mondják, vagy így írják. Ezt így ma visszanézve mit mondanál, mi volt ott, mi történt akkor a főiskolán?
Szerintem...
Valami változást akkor el akartatok érni, és sikerült, vagy mi volt,
igen,
ez a história?
Ez érdekes, ez, mert bár én ennek ebbe úgy benne voltam, de aztán pont negyedikesként, mivel a Katonai Zsa Színházban voltam gyakorlaton, és éppen valami, tehát a forradalom fő pillanatában nekem el kellett menni színt játszani, úgyhogy mondtam a Csányi Jancsinak, hogy most én egy kicsit nem csinálok forradalmat, tehát most csináljátok egy tovább, és majd mindjárt visszajövök, csak bemutatjuk a Lulut a Katonai Zsa Színházban. Tehát, és ez olyan normális is volt számomra, hogy most egy kicsit leállunk a forradalommal, vagy én úgy kiszállok belőle. Nem, azt akartuk elérni. Hát ez sok gond volt ott a főiskolán, és akkor ezeket megpróbáltuk magunk megbeszélni, hogy miért nem találkozunk többet a filmesekkel, a filmrendezők miért nem dolgoznak soha színészekkel, miért csak a forgatásokon találkoznak velük, miért nem nincs beleszólása egyáltalán a diákoknak abba, hogy ki az, akitől a mesterséget tanulják. Az, hogy engem harmadszorra vettek fel, az egy őrült nagy szerencse volt, mert két olyan emberhez kerültem, és most nem azt mondom, bár ez is így van, hogy ők az átlagnál jóval jobb tanárok voltak, Székely Gábor és Zsámbéki Gábor. De nekem például, amilyen ember én vagyok, nekem még ezen felül is plusz szerencsém volt, mert nekem nagyon bejött az, amit ők tanítanak, tehát nagyon éreztem és értettem, hogy mit mondanak, és ezáltal nagyon hamar azt is éreztem, hogy az, amit én csinálok, az működik náluk is. Tehát, és azért ez, itt az önbizalom az egy elég fontos dolog abban, hogy az emberek elé kiáll, és megpróbál valamit ottan megalkotni, ahhoz kell önbizalom. És hogy ez jó helyről, színvonalasan, én általam is nagyon könnyen elfogadhatóan támogatva volt a két Gábor részéről, az, amit én csinálok, az nagyon nagy szerencse.
De tulajdonképpen neked személy szerint semmi okod nem volt forradalmat kirobbantani a főiskolán akkor.
De furcsa ez, mert közben kis forradalmaink voltak. Tehát amikor beszédtanárunk, most mondjam a nevét. Tehát amikor beszédtanárunk azt mondta, hogy a Budapesti Pártbizottságra el kéne mennünk verset mondani november 7-ére, ez mondjuk 87-ben volt, akkor én azt mondtam, hogy én nem megyek, és azt mondta, hogy képzelem én azt, hogy nem mondtam azért, mert egyrészt semmiféle vers nem jut eszembe, és nem tudok Leninről, illetve a nagy októberi szocialista forradalomról, másrészt pedig én nem szeretnék a pártbizottságon verset mondani. És hogyha ezért engem ki fognak rúgni, akkor kirúgnak, bár nem hiszem, hogy ezért most 87-ben ezért ki lehet rúgni valakit. És akkor nagyon feldühödött a beszédtanárunk, majd aztán az egész osztállyal összeveszett, és aztán harmad évtől már nem is ő volt a beszédtanárunk. Ezek pici kis forradalmacskák voltak, hogy nem. Akkoriban ez valószínű, ez ilyen önjáró dolog volt, hogy a Budapesti Pártbizottságra a beszédtanár a tanítványait elviszi, neki valószínű jó pont a pártbizottság részéről, a diákok meg ottan csak kibírják. Nem, nincs olyan csak kibírják, az ilyen, ez hülyeség, nem megyünk ilyen helyre. És akkor megpróbáltuk ezt a viszonylag rövid idő, az a 4 év, ebből is igazán két évet tölt el egy diák, vagy akkoriban 2 évet töltött el egy diák, most már 5 év, az 4 év volt, és 2 évet töltött el igazi komoly együttes munkával egy osztály. Hogy az a lehető a legtöbbet tudja kiszedni belőle egy diák, hogy dönthessünk arról, hogy hogy kurzusra, akár egy 2-3 hónapos időszakra hívhassunk mi is meg tanárokat, akiktől tanulni szeretnénk. Ilyesmik voltak, és ez együtt járt azzal is, hogy furcsa időszak volt, mert én 88 nyarán úgy döntöttünk Csányi Jancsival és K.L. Csabával hárman, hogy megalakítjuk a Fideszt a főiskolán. És akkor tulajdonképpen hárman meg is alakítottuk a Fideszt 88 őszén, ami azért már...
Van egy hányas számú tagkönyve?
Nem tudom hányas számú a tagkönyvem. Én aztán 90-ben ki is léptem azért, mert nem tudtam elég pártmunkát végezni. Egyszer úgy volt, hogy megyünk ki Bécsbe a liberális pártok ilyen európai gyűlésére, és ott mondjuk ez lesz a pártmunkám, hogy verset mondok, de aztán ez valahogy lemondódott, és aztán a színházi munkák mellett én nem tudtam részt venni ilyen pár dolgokban, és akkor a 9. kerületi pártbizottság már a Fidesz ilyen sejthez, Tircs Tamáshoz írtam egy levelet, hogy én bár nagyon egyetértek továbbra is mindenfélével, de úgy érzem, hogy így nem túl etikus dolog párttagnak maradni, ha semmiféle munkát nem tudok ez ügyben végezni. De hát azért ez azt jelentette, hogy mondjuk Csendes Olivér osztálytársammal együtt mi beszédóra helyett 88. március 15-én kimentünk, és mentünk az emberekkel. És utána a többiek mondták, hogy de hát micsoda dolog ez, meg hogy Gergő, ez hülyeség. Osztálytársaim is néhányan úgy nekem estek, hogy hogy lehet a beszédóra? Mondtam, hogy de hát most zajlik a történelem, és abban meg részt kell venni. Hát mi a túróról fogok én beszélni a színpadról is, hogyha ilyen helyzetekben nem veszek részt. Az egy nagyon izgalmas március 15-e volt, mert akkor rengeteg rendőr volt, de nem léptek közbe. És az volt az első nekem, az első olyan eufórikus élmény, hogy lehet mondani. Tehát Tamás Gáspár Miklós elénekelte a székely himnuszt is, meg a magyar himnuszt, és mentünk körbe-körbe a városon a Petőfi szobortól, a Kossuth téren át a Margit hídon a BEM térre, a BEM szoborig, és egészen felemelő volt a demokráciát kiabálás, az aki magyar velünk tart, az ablakokból néztek ki az emberek, egyre több ember volt, nagyon sok rendőr volt az útszélén, de látszott, hogy nincsen rá parancsuk, hogy közbelépjenek, és nem is lett volna szabad. Úgyhogy ez olyan izgalmas volt, és akkor ennek valahogy következménye lett az is, hogy persze csináljuk meg a Fideszt. Emlékszem, Kerényi Imre odajött hozzánk, amikor kezdtük, harmadévesek lettünk 88 elején, és akkor ő MDF volt, és akkor mondta, hogy mennyire örül, hogy persze legyen itt Fidesz is, és mindenféle legyen, és éljen a demokrácia. Hát érdekes dolog az, hogy, ja is, hát Bayer Zsolt volt nekem akkor tulajdonképpen barátom, akkor elég jó barátságban voltunk, és az ő vele való beszélgetések, nyári beszélgetések kapcsán jött ez, hogy akkor csináljunk egy ilyen Fidesz alapsejtet ott a főiskolán. Hát az érdekes dolog, hogy ugye ez 25 évvel ezelőtt volt pont, 88, hogy érdekes utak lettek, hogy ki merre ment, vagy kiből mi lett.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on.
looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take your mind. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown's so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Kaszás Gergő a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Ott tartottunk, hogy 25 évvel ezelőtt voltunk.
Igen.
Az előbb, és aztán most megint lépünk egy kicsit, Katona József Színház, ezt a történetet most így nem meséljük el, hogy annak aztán lovak, história, igen, válás,
igen,
szeretet, tovább, stb., gondoskodás, egyebek. Kettőt kérdeznék ebből, és hát lehet, hogy valamelyest kényes, de azért megkockáztatom. Tehát, hogy amikor te megkaptad a Hamletet,
igen,
a Katona József Színházban, a Hamlet címszerepét, azt úgy kaptad meg, hogy az előző főszereplőtől elvették. Ugye jól mondom ezt nagyjából? Vagy nem jól mondom?
Nagyjából, bár eltelt közte másfél éve.
Tehát, hogy akkor ez később kaptad.
Jóval,
ezt.
Igen.
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 Aha, erre így nem emlékeztem, hogy itt azért volt egy jelentős időszak, tehát akkor az újra lett próbálva az egész.
Így van, tulajdonképpen levette Zsámbéki Gábor a darabot a repertoárról, és megszűnt a Hamlet.
Tehát akkor ez nem ilyen éles, mint ahogy így utólag bennem. Élt.
És akkor eltelt másfél év, és akkor felújította úgy, hogy más változtatásokat is csinált benne. Többek között például akkor került a két sírásó, az első változatban két fiatal volt, a Vajdai Vili és a Varga Zoli, akik Rosenkranz és Guildensteint is játszottak, de közben rájött Zsámbéki Gábor arra, én ezt bírtam, ezt a változtatást, hogy nagyon kell az, hogy idős és életet megélt ember legyen a két sírásó, és akkor lett Horváth Jóska bácsi és Kun Vili bácsi a két sírásó. Ezek. És akkor igen, volt egy rövidebb, de azért egy 4 hetes próba időszak.
Jó, akkor egyszerűen nem helytálló a kérdésem, amit fel akartam tenni, hogy milyen az, ha nem
ver. De hát azért én benne voltam abban az előadásban.
Igen, amit én pont szintén nem láttam, mert addigra éppen levették aznap, amikor én mentem volna megnézni, de hogy akkor végül is ez nem kötődött neked így össze, mint ahogy bennem, hát azért, így megmaradt, hogy az milyen az ember
mégsem,
kap
de azért ez mégsem egyszerű dolog ez. Szóval mégsem olyan nagyon, nagyon egyértelmű helyzet ez. Az persze se, az nem tudom, hogy mit tettem volna, ha azt mondja Zsámbéki Gábor ott, amikor ez az előadás egy félbeszakadt előadás után kiderült, hogy nem lesz többet, hogy mondjuk, mit tudom én, 2 hét múlva akkor én játszom, hogy ahhoz mit szóltam volna, valószínű nagyon nem tetszett volna a gondolat, hogy így, mert azért ez így nem pótolható egy ember. Szóval ezek persze az üzemnek mennie kell, meg, de azért ez mégsem szórakoztató ipar. Tehát az a másfél év, és az a 4 hét munka, és az tulajdonképpen újra gondolása az előadásnak, az kellett ahhoz, hogy minden ilyen kis tartózkodásom a dologtól, hogy most a Ternyák Zoli helyett én vagyok, hogy ez elmúljon. Zsámbéki Gáborral is addigra már, ez különben is mindig így volt, szóval én nagyon komoly embernek tartom őt, és nagyon komoly színházi embernek tartom, és nagyon értettem akkor éppen, hogy úgy véltem, hogy értem. Tehát nagyon kevés mondattal nagyon pontosan tudott helyzeteket megfogalmazni, és nagyon élvezetes volt vele dolgozni. Úgyhogy minden rossz érzésem elmúlt a 4 hét próba alatt, és nagy élvezet volt. Én aztán 49-szer játszottam, és úgy került le a műsorról, hogy aztán elmentem lótenyésztőnek, és akkor ez így megszűnt.
Ez a katona, ez egy lezárt történet benned?
Igen, illetve soha nem is volt olyan, hogy jaj, hogy kellett volna, mit hogy kellett volna csinálnom. Olyan sem volt, mint amit egyik kollégám mesélte, aki volt a katonában, és utána nem, hogy évekig tartott, míg, hogyha a Petőfi Sándor utca környékén járt, akkor összeszorult a gyomra, nekem egyáltalán nem. De ez nekem ott az nap, amikor ez úgy alakult, ahogy alakult, akkor az ott bennem úgy volt, hogy akkor ez így alakult, különben is így vagyok én ezekkel, szerintem így is így érdemes lenni, hogy ezen visszaváltoztatni már nem tudok, ez volt, előtte kattogott az agyam, döntés megszületett, meghozta Zsámbéki Gábor együtt, ez valahogyan így lett, akkor így lett.
És felőled nézve most a Katona József Színház más, hogy a Máté Gábor igazgatja, és nem a Zsámbéki?
Nem tudom, mert nem látok előadásokat, nagyon keveset
Csak
láttam.
Azért, mert hogy a Máté Gáborral viszont dolgoztál Egerben mindig.
Hát az egy más kérdés, hogy Zsámbéki Gáborral nem dolgoztam 20 éve, Máté Gáborral meg igen, és hát roppant jót. Tehát én nagyon élveztem Egerben a vele való munkákat. Én úgy láttam, hogy ő is nagyon élvezi ott Egerben. Nem is csak a velem, hanem amikor velünk dolgozott. Volt egy emberke, nem is mondom meg a nevét, aki látta a Katona József színházbeli rendezéseit Máté Gábornak és az egrieket is, és azt mondta, hogy látszik az egri, de ez még akkor volt, amikor nem volt még igazgató a Katonában, hogy egyszerűen látszik az egri rendezésein, hogy jó kedvel és jól dolgozott együtt azokkal az emberekkel, jobban látszik, mint a katonabeli előadásain. Lehet, hogy azok kigondoltabbak, vagy nem is tudom, vagy jobban kidolgozottak, de az, hogy nagyon jó hangulatban és jól együtt dolgozva készültek ezek az előadások, az azt mondta, ez az emberke, szintén színész, hogy ez látszik az előadásokon. Ez itt, és ez így is volt, tehát nagyon élvezetes volt.
Bizonyos értelemben most meglátszik a Katona József Színházon az Eger.
Igen?
Igen, úgy gondolom. Menjél, aztán nézz. Jobban fogod tudni azonosítani bizonyos.
Nem, nagyon sok izgalmas, nagyon sok, egyrészt jó előadásokat is csinált, és aztán volt ez a Hírlap Színház, ami még szerintem az én várakozásomért mindenképpen felülmúltam, meg aztán szerintem az övét is, meg ez volt ez a csörges, meg ez az improvizációból kialakuló cucc előadás, az is. Tehát egy nagyon izgalmas dolog volt. Én nagyon, előtt is kedveltem a Gábort, Máté Gábort, de nagyon, nagyon jó melók voltak ezek egyenben vele.
Kicsit bizonytalanul, de akarok kérdezni valamit, de nem azzal akarom befejezni, most kérdezem meg, mert mindjárt vége a műsornak, hogy te a pályádon elég sok helyzetben, alkotótársi helyzetben láttad az alkoholnak a problémáját és a pusztító hatását. És hogyha az ember ezt így végignézi a pályáján, akkor ez így jó ellene? Vagy... Hát mellette biztos nem értetted, hogy az alkohol, mint...
Hogy mi, igen.
Hogy ez ilyenkor elriasztja az nem, tehát ennek bizonyos értelme jó hatása van, hogy elriasztja az embert, hogy na ezt hogy nem, hogy ilyet? Nem akar. Igen, azt, hogy látod, neki? Hogy hogy tett
az, hogy a többiek
jó színészeket, hogy tett aha. tönkre évtizedek alatt az alkohol.
Igen. Hát furcsa dolog ez, mert ugye apám, bár nem volt alkoholista, illetve nem tudom, hát orvosi értelemben lehet, hogy azt mondják rá, hogy alkoholista volt, nem mindennapi volt. De nem láttam esni kelni. Én szeretek bort inni. A rövideket azt nem is nagyon bírja a gyomrom, meg nem szeretem, de úgy szeretek jó bort inni. Azt gondolom, hogy miután az idegrendszerével szórakozik az ember, és ez a munkám, azért ezt azért elég nehéz. Tehát azt egy hétköznapi ember azt úgy felméri, hogy mondjuk mit tudom én, kamion sofőr vagyok, és át kell, hatalmas hegyi hágókon át kell vezetnem, és amikor megérkezem, akkor persze úgy elfáradtam, meg úgy kimerültem, és akkor megiszom egy korsó sört. De egy színésznél szinte ugyanez van. Hát ezek azért este 7-től 10-ig, ha normálisan tényleg színész az ember, és nem csak iparos, akkor azért ott rengeteg minden történik idegrendszerileg benne. Nagyon nehéz lefeküdni, tehát nem úgy van, hogy lemegy 10-kor a függöny, és akkor 11-kor ágyban vagyok, hanem beszélgetni kell róla, és olyankor én is szeretek meginni jó bort, csak jó bort. Az, hogy ez az életem része legyen, arra megpróbálok figyelni, hogy ez ne ilyen szükséglet legyen. A másik nagy különbség meg az, hogy amit láttam, rengeteg olyan kollégát láttam, aki félt saját magától, a közönségtől, a helyzettől, a megméretéstől, és félelemre inni, az nagyon veszélyes, azt gondolom. Tehát félelemből inni. Tehát azért, hogy bátorításként, azért inni meg pár felest, hogy legyen bátorságom kimenni a színpadra, az nagyon veszélyes, azt gondolom. Ráadásul hatalmas önbecsapás, mert akkor nem én beszélek, hanem az alkohol beszél belőlem. Nem tudok elképzelni olyan helyzetet, hogy ne legyek teljesen kristálytiszta állapotban agyilag, amikor a színpadon vagyok. Ha olyan dolog történne, hogy mit tudom én, erőszakkal leitatnának, akkor inkább lemondanám az előtt. Tehát nem tudom elképzelni ezt a helyzetet, hogy fölmegyek a színpadra úgy, hogy még csak nem is az, hogy összeakad a nyelvem, hanem hogy nem vagyok 100% a saját magam ura.
Azt hittem, hogy nem tudjuk majd itt befejezni az alkoholnál, mert hogy menni kell valamerre, de jó fele mentünk szerintem. Tehát azt mondod, hogy ne félj.
Igen. És különben meg, ha az ember jóban van, ezt Cserhalmi Gyuri testvére, aki egy pszichológus nő, egy tüneményes nő Egerben találkoztam vele, és ő mondta, hogy azért az nagyon fontos, hogy én magam a saját ivási szokásaimmal hogy vagyok. Hogyha ez nekem gondot okoz, hogyha szégyellem, hogyha eldugom, hogyha saját magam előtt is titokban iszogatok, akkor az nem jó. Természetesen nem vedel az ember, de ha jóba vagyok a magam iszogatásaival, és hát miután mondom a bort Egerben, Eger is hozzájárult hozzá, hogy megismertem tényleg nagyon jó borászokat, hogy nagyon szeretem, akkor azzal szerintem nincs gond. Iszogasson az ember mértékkel, persze. Jó az.
Jó, de különben te jóban vagy most a szakmai életeddel is, úgy gondolom.
Igen. Bár az arról egy műsor tudnánk azért tartani arról, hogy az egész a szakmánk életével mennyire nem vagyok jóban, az viszont néha, tehát az most megint az, hogy egy embert, ez most már nem ide tartozik, de hogy most felhívtam egy embert, és fogok vele találkozni, mert érzem, hogy tehát olyan pánikbetegségek vannak, kezdenek kialakulni bennem, nem szeretek emberek közé menni. Szóval ez nehéz ez. És ez, hogyha elkezdem tekergetni, vagy így nézegetni, hogy mi ez, akkor azt látom, hogy iszonyatosan felbosszant ez a kontraszelekció, ami lett, és ez a művi helyzet, ami a szakmánkat, és mindenki csak összehúzza magát, és azt mondja, hogy hát rám még nem léptek rám, igazi szolidaritás egymás iránt nincsen, és nem mondódik ki, hogy Tóth Ildikó jó színésznő, Kerekes Éva jó színésznő, nem tudom ki meg, nem jó színésznő, csak éppen most ő oda lett rakva. Vagy ennek az embernek van joga, És ezt érezzük, ezt az szakma érzi. Ennek az embernek van joga egy színházat igazgatni, annak az embernek nincs joga egy színházat igazgatni, mégis igazgat. Miért? Hát mert, és meg lehet magyarázni biztosan, hogy hogy. És akkor körbenézek, és akkor azt mondom, hogy hát nem tudom, hogy hova tartoznék én úgy nagyon szívesen. Kivel, hogyan, meg hogy lehet, mit lehet. Szóval ezek azért nagyon ijesztőek. Az, hogy van három bánya, meg van ez az első Erzsébet, meg a stúdiókában is dolgozom, az nagyon jó. Tehát olyanokat csinálok, amiket most éppen szeretek. Na, de egyre inkább ebből megélni nem lehet. Tehát ez fele annyi pénz, mint hogyha egy közszínházban dolgoznék. Ez körülbelül fele annyi. Tehát magyarán kétszer annyit kéne dolgozni, viszont ez meg közben mégsem egy ilyen ipar, tehát azért az se normális, amikor emberek kényszerből 30-at játszanak egy hónapban. Nem lehet. Az nem lehet. Az csak iparosan lehet. Na mindegy, szóval ezek miatt azért nagyon jól nem vagyok. Amit éppen csinálok, abban nagy szerencsém van, hogy jókat csinálok, és jó emberekkel.
A szegény Tom Waits nem nagyon fog szóhoz jutni a sorban, de nagyon-nagyon érdekes műsort csináltál nekem. Köszönöm szépen, beszéltél mindenféléről, amit tanulságos volt meghallgatni. Köszönöm szépen. Kaszás Gergő volt a vendégem. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Elköszönök. Stuben Andrea vagyok. Viszont hallásra.